megmérgezheti a kapcsolatukat, olyan típusú emberi kapcsolat, hogy hát mondjuk a legkézenfekvőbb az lenne, hogy olyan lányt válasz valamelyikőjük, aki aztán a másiknak a barátnőjével nem jön ki, mert ez az ikerrel jár, hát ez azért, mondták, hogy ez egy ritka szerencsés helyzet, de van olyan, hogy leválasztják egy kicsit egymásról a női visszájuk mondjuk a fiúikkel párost?
De fontos, hogy megértsék azt, hogy ez egy nagyon szoros kapcsolat, ami egyik testvéremből van, és sokkal szorosabb kapcsolat, mint például mondjuk egy teljesen független testvérek között van. Ismerünk egy olyan ikerpárt is, egy két lányt, aki azt mondta, hogy soha nem fogja annyira fontosnak tartani a férjét, mint a testvérét.
Milyen jó lehet ezt hallani magad
kell... Igen, és hogy ezt tudomásul kell.
De vannak olyan ikerpárok, akik ugye szintén nehezen élik meg. Például pont a minap írt nekünk egy e-mailt az egyik ikerpár, hogy külön vannak vidéken, mindketten a testvérével külön-külön, és hogy milyen rossz, hogy ugye a külön rokonság az külön irányokba viszi őket, és nem tudnak egymással olyan gyakran találkozni. De volt egy olyan ikerpárra is például kétpetélyű hölgyek, akiket például, amikor felhívtunk őket, hogy az egyik őket, hogy jönnének az ikervizsgálatra, akkor mondta, hogy ő persze jön, de hogy a kértük, hogy akkor beszélje meg akkor a testvérével is, és akkor jelezzenek vissza, hogy egyeztessek az időpontot kattal kapcsolatosan. És hát mondta, hogy ő nem ismeri, nem tudja, hogy mi a telefonszáma a testvérének, de hát megpróbálja előkeríteni, hát ha megvan. És akkor végül szerencsére megtalálta, úgyhogy tudtunk vele beszélni, csak nagyon azt kérték, hogy különböző időpontokban jöjjenek, mert nem szeretnének.
Hogy összekérve találkozni. De akkor van ilyen is ezek szerint.
Hát, szerencsére ritka, de happy end lett a vége szerencsére, mert szerencsére azóta már együtt jönnek, és kivékültek egymással, úgyhogy...
Az ikerregiszternek van ilyen békítő szerepe is, úgy tűnik.
Ez egyébként, hogyha elszakítják, tehát az egyiket elviszi egy másik országba sorsa, akkor az szerencsétlennek érzi magát, mind a kettő, tehát hogy...
Tehát van egy olyan érzés, igen, hogy mondjuk, hogy elment az egyik felem, tehát van egy nagyon nagy hiányérzés, van egy csomó ikerpár, akit mi is ismerünk, akik a testvér külföldön dolgozik, és például volt egy ikervizsgálat, amit 2009-ben csináltunk, ilyen szívérendszer ikerkutatás, és akkor nagyon jó alkalomnak tartotta az ikertest, aki külföldön, hogy milyen jó, hogy akkor ennek a keretén belül, akkor az apropójából meglátogatja a testvérét, és akkor így mindketten legalább együtt lehettek az ikerkutatásuk során, úgyhogy ez egy apropót is hoz így az emberek számára.
Autonómia igényük nincsen maguknak?
Hát időnként van természetesen, ez kell, hogy legyen egy kis szabadságérzés, amikor nem vagyunk együtt, de időnként pedig visszahoz a sors a közös teendőnket, illetően, tehát nyilván ennek meg kell a harmóniája és a természetes egyensúlyának lennie.
Tehát általában többször napközben, általában más részeken szoktunk dolgozni, tehát nem is látjuk egymást napközben, tehát általában reggel meg a nap végén is, tehát általában mindig van a nap végén több megbeszélni való is, olyan, amikor nem látok egymást, de mondjuk a mai manapság már vannak az internet, meg az internetes ilyen telefonbeszélgetések, amik bármilyen alkalommal lehet.
Ha nem futnak össze, akkor Skype-olnak egyetestvérként.
De amikor külföldön volt, akkor így oldottuk meg, úgyhogy, és szerencsére nem okozott semmilyen problémát, így hiányérzetet a távolság, mert lényegében így meg tudtuk beszélni a dolgokat.
Hát ez nagyon érdekes. És olyan nincs, hogy valaki jobban érvényesül, mint a másik, vagy akkor a másik segíti az egyiket?
Hát nálunk nincs szerencsére, egymást segítjük és támogatjuk, ezért a klinikai igazgató helyettes nálunk például azt szokta mondani, hogy mi négy ember munkáját látjuk el, úgyhogy nekünk mindig közösen kell egymással dolgozni, mert így sokkal hatékonyabban tudjuk elvégezni a munkát.
Mindenből kifutatunk, csak egy kérdésem van, politikailag azonos mezőben vannak, és egyformán szavaznak?
Volt egy ilyen vizsgálat, az ikervizsgálat, ami pont a CEUN dolgozó kollégánk mutatta ki, hogy ebben is van örökletesség abban, hogy ki milyen irányba szavaz, úgyhogy
az
ebben is van valami.
Az rendben van, azt én is tudom erről, de hogy maguk egymáshoz képest?
Azonos. Azonos.
Hát ez is a környezeti tényezők is azért szerepet játszanak, de a genetika, ami legfontosabb szerepe van ebben.
Köszönöm szépen, hogy bejöttek, és nagyon érdekes volt, máskor is jöjjenek.
Köszönjük a lehetőséget.
Árva Brigittával és Burger Lajossal dolgoztunk együtt, viszont hallásra.
Holnap este 6-kor ismét Szabadság, ahol elveszünk a részletekben. Rangos Katalinnal. Következnek a Klubrádió hírei.
3 perccel múlt 7 óra demonstrálnak a Fradi drukkerei az új beléptető rendszer ellen. Számukra szimbolikus helyeken indít polgármester jelölteket az Együtt PM. Október közepén ismét lesz magyar film szemle. Holnap már csapadékosabb időjárás lesz, őszies időre számíthatunk a hétvégén. Jó napot kívánok, László B. Katalin vagyok. Utcára vonultak a Fradi drukkerei, hogy így demonstráljanak az új stadion beléptetés miatt. Az új sporttörvény módosításával ugyanis a sportrendezvény szervezőknek, ha beléptető rendszert alkalmaznak, joguk lesz a 14 évesnél idősebb nézők képmásából, új vagy véna lenyomatából, illetve íris képéből készített úgynevezett biometrikus sablon alapján azonosítani a szurkolókat. A demonstrálók a keleti pályaudvarnál találkoztak, onnan indultak, és hogy most hol tartanak, azt kérdezem Árpási Bence kollégámtól, és természetesen azt is, hogy milyen a hangulat, mi történik ott. Szervusz, Bence!
Szervusz, Kati, jó estét kívánok! A demonstrálók most itt vannak a Dózsa-György úti beléptető kapunál, most egyszerre mennek be éppen a stadionba. Egy 2-3 másodperccel ezelőtt kezdődött meg a beléptetésük, igen, itt a Dózsa-György úton. A szurkolók a keleti pályaudvari parkolóban gyülekeztek, majd a Verseny utcán át jöttek ide a Puskás Ferenc stadionhoz. Több százan lehettek, és szinte mindenki fehér pólóban volt jele, hogy így tiltakozzanak az általad is említett beléptető rendszer ellen, és a drukkerek egy fehér alapon fekete betűkkel szedett molinó mögött vonultak, amelyre az volt írva, idézem, kirekesztett fanatizmus. És az út során egyébként időnként a Fradi buzdító rigmusokat kiabáltak, de néhány Kubatov Gáborral, a klub elnökével kapcsolatos skandálás is elhangzott, valamint egyszer felcsendült az idézem, igenis van cigánybűnözés és skandálás. Egyébként hatalmas a rendőri készültség, azt kell, hogy mondjam, de egyelőre komolyabb rendbontás, atrocitás nem történik, a hangulat jelenleg éppen most csendes itt a Dózsa-György úton, néhány skandálás leszámítva. Stúdió.
Árpási Bence, köszönjük szépen a tudósítást. Szőlősi Gábort, a Társaság a Szabadság Jogokért jogvédő szervezet munkatársát jelöli az érpataki polgármesteri címre az Együtt PM. Szőlősi Gábor 2012. júliusától szinte napra pontosan 2 évig volt a TASZ munkatársa. Már azelőtt küzdött az önkormányzati jogalkotásban és gyakorlatban megjelenő előítéletesség és diszkrimináció ellen, hogy a szervezet érpataki központjának vezetője lett volna. Házát 2-szer is kövekkel dobálták meg, ismeretlen tettesek tavaly tavasszal pedig késsel támadták meg. Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke a Megbeszéljük című műsorunkban elmondta, szimbolikus helyeken indítanak polgármesteri jelölteket.
Előremutató egyeztetésekben vagyunk, szocialista párti politikusokkal, DK-sokkal, sok magyarországi középváros, nagyváros vagy budapesti kerület polgármester jelöltjét érintően, hiszen bár sok szomorúságra is okot adott a tavaszi választási eredmény, de jó pár városban van lehetőség a fideszes polgármesterek leváltására. A kis településeken, községekben, falvakban tudjuk jól, hogy nem annyira átpolitizált a magyar közélet. Ugyanakkor néhány szimbolikus helyen ma mutattuk be érpataki polgármester jelöltünket, aki valóban korábban a Társaság a Szabadságjogokért keretében volt jogvédő. Jó pár peres ügye van a tolerálhatatlan nézeteket képviselő érpataki polgármesterrel, és ugyan felcsúton végül nem is, de alcsú dobozon, ahol az ő földterülete van, közel a Fidesz vezetőjének birodalmához és a hozzánk kötődő Holdudvar birodalmának központjához. Ott is indítjuk Váradi Andrást, akit megaláztak, földjét elvették.
7 gépkocsi vezetőt bocsátott el a Lagermax Autotransport Kft. Azokat, akik részt vettek a hétfői sztrájkban, közölte a demonstrációt meghirdető szakszervezet elnöke az MTI-vel. A szakszervezet szerint, bár a cég a társaság rossz helyzetére hivatkozott, érdekes, hogy csak a tiltakozásban résztvevőket bocsátott el. Járási Tamás, a multinacionális cégek dolgozóinak szakszervezete elnöke korábban elmondta, hogy hétfőn a sofőrök azért sztrájkoltak, mert számos kezdeményezés ellenére több mint fél éve nem jött létre a március 31-én lejárt bérmegállapodás helyébe lépő új megállapodás, és a cég vezetésével folytatott többszöri konzultáció sem vezetett eredményre. Mint mondta, a 110 sofőr körülbelül 90%-a csatlakozott az akcióhoz. Újra lesz filmes seregszemle Magyarországon, október közepén Magyar Filmhetet rendeznek, egyebek mellett erről is beszélt Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója a Karlovy Vary Filmfesztiválon adott interjújában. A Variety.com írása szerint a magyar filmipar felszállóágban van. A magyar film reneszánszát emlegető cikk rámutatott, hogy az elmúlt évben több magyar film ért el nemzetközi sikereket. Az utolsó magyar filmszemlét 2012-ben tartották. Különösen Cegléd, Tápió, Györgye és Nagykáta térségében okozott jelentős károkat az elmúlt két napban az ország középső részére lecsapó vihar. Az érintett településeken még nem végeztek a megbontott vagy lesodort tetők helyreállításával, közölte az összegzés alapján a megyei katasztrófavédelem szóvivője. Csámpai Attila ismertetése szerint összesen 16 esetben riasztották a tűzoltókat lakóépületekben keletkezett kár miatt. Cegléden például egy irodaépület 400 négyzetméteres lemeztetejét bontotta meg szinte teljes terjedelmében a szél. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint újabb csapadékzóna, illetve heves szél közelíti meg a régiót, ezért a megyei katasztrófavédelem felkészült az újabb bevetésekre, tette hozzá a szóvivő, és ezt meg is erősíti az időjárás jelentés, holnap már borongós lesz az ég, és helyenként nagyobb esővel is számolni kell, 21-25 fok között alakul a hőmérséklet, szombaton is igazi őszies hangulatú időjárás lesz, sok esővel. Friss hírek legközelebb 7:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Önnek egy fontos üzenete érkezett.
Egy klub, ami a vállalkozóké is.
Hadd szóljon!
Könyvklub, bővített kiadás. Hétfő délutánonként 1 órától Olá Andreával a Klubrádióban.
A műsor támogatója a Líra Könyváruházak gazdája, a Líra Könyv ZRT.
Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Addig jó, mi Kádár él?
Kellemes szép estét kívánok mindenkinek! Ez itt a Klubrádió, benne az Addig jó, míg Kádár él, Boris Jelszinttel és az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal. Nyár van, bár egy kicsit az időjárás az megviccel bennünket, tehát minden arról szól, hogy önök a hűvös szobában, illetve a teraszon hallgassák a Klubrádió műsorát. Meccs sincsen, és nyilván mindannyiuknak vannak élményeik a mai témánkkal kapcsolatban. Az egykori legendás nyári táborozásnak szeretnék utána járni az önök segítségével, hogy gyerekként ki, hol és hogyan nyaralt, mik a legmeghatározóbb élményei a nyaralással kapcsolatban. Biztosan tudják azt, hogy honnan, hova mentek, hogy töltötték ott az időt, mi volt a legizgalmasabb, a zászlófelvonás, vagy az, amikor ellopták valakinek a nadrágját, és felhúzták a zászlórúdra, vagy elmentek éjszakai túrára, vagy az, amikor a matek tanár a kulacsába vodkát öltött, és aztán az út felénél már egy kicsit be volt rúgva. Haló! Jó napot kívánok!
Halló!
Szervusz!
Szia, de is Tági!
Ha kis leléces a rádiódat!
Én lekapcsoltam, kösz. Már nem szól.
Jó, szervusz, hello!
Szia, szia, 1000 éve nem, csak mindig a ismétlésben hallgatom a műsort. Uh-huh. Én mint úttörő táboroztam olyan 12-től 14 éves koromig, és isteni jól éreztem magam.
Na jó, de azért ennek egy kicsivel konkrétabb kellene.
Hát konkrétabb, hát mondjuk azon, hát biztos, hogy akkor úgy indult a zászlófelvonás, megjelentés.
De várjál, várjál, Ági, de hát, de... De mi a legfontosabb, amire így emlékszel belőle? Tehát mindenki tudja.
Én a Talikámán általános iskolában jártam, és uh-huh. a három táborozás, amiben részt vettem, mint kislány, uh-huh. egy végtelenül jó hangulat volt. Tehát nagyon jól éreztem magam. Tehát nincs egy konkrétom, egy konkrét emlékem van, voltunk 14 évesek, rendeztünk egy ilyen jelmezbát, mi őrültek, én voltam a háremhölgy, a kövér osztálytársa meg a törökbasa, és akkor kirohantunk a útra, meg jött egy mentorzó, meg döbbenten ránk nézett, hogy megörültünk, hogy mit csináltunk. De nem tudok neked, szóval...
De ez hol volt egyébként?
Mit?
Ez hol volt ez a tábor?
Hát állatiokat kérdezel, fogalmam nincs. Nem a Balaton, az biztos. Szerintem volt egyszer Salgótarján, valahol... Meg volt talán, közel voltunk Hollókhoz, ha jól emlékszem. Tehát ez annyira rég volt, hogy nekem így ez nem maradt meg, csak a végtelen jó hangulat. Én csak ennyit tudok mondani.
Köszönöm szépen, Ági.
Nem járni táborodni.
Köszi.
Ja, szia.
Szervusz. 24 07 95 3, 24 06 95 3. Én például emlékszem arra, hogy első nyári táborom Szigligeten volt, második nyári tábor Szigligeten volt, aztán voltam Bélapátfalván nyári táborozni, arról is sokat tudnék mesélni, aztán voltam Szigligeten táborozni, Csillebércen például sosem voltam. Haló! Jó napot!
Haló!
Szervusz!
Szervusz, akkor én rajtam is esély túl, aztán jöhetnek ne. A gyerekek.
Ja, nem.
Nem, nem, csak már rég volt, hogy a Vejszel együtt egyszerre előkerültünk. Én a másik oldaláról is tudok valamit, sőt, főleg arról, mint üdültető.
Na.
Tehát, mint főiskolás, majd amikor még 4 évig tanítottam, nyaranta szinte mindig mentem a gyereküdülőkbe. Ez ilyen volt Palácsosváron, Balatonlellén, Szántódon, Röjtök Muzsajon, ott mondjuk én nem voltam, csak főleg Palácsosváron meg a Balatonnál.
Röjtök Muzsajnak annyira szép neve van.
Igen, sose tudtam meg, hogy aztán helyben hogy néz ki, de el voltam én Parácsosvárral, meg a Balatonnal.
És hogy kerültél oda nevelőként?
Hát úgy, hogy nyáron mindig kerestek főiskolásokat, meg tanárokat, mert egész nyáron volt 5-6 turnus mindenhol, 5-6 helyen az országban, és akkor mentünk, hát keveset fizettek, de jól éreztük magunkat, ugyanazt a kaját kaptuk. Mielőtt elfelejteném...
De még majd nem fogod elfelejteni, mert akkor ezt írja a kis papírra. De hogy mondjuk egy táborba ment 4-5 évfolyamtársad, vagy iskolatársad, és akkor az volt a jó benne, hogy a gyerekeket mozgatni, vagy ilyen pedagógiai gyakorlatnak számított ez. Mi volt a jó benne?
Hát, hogy én is nyaraltam.
Aha.
És nem, hogy nem került pénz, hanem még egy icipicit kaptunk is. Meg hát jól éreztem magam, mindig általában a 14 éveseket kaptam. Először, amikor mentem, 19 éves voltam, és a 14 éves fiúk mondták, hogy Pista bácsi, úgyhogy én nagyon hamar lettem bácsi.
De nagyon szerették az ilyen, nem a táborvezetők, mert ezeket nem táborvezetőknek hívták ezeket a... Hát igen, csak ahogy így visszaemlékszem, tehát azon a táboron, ahol én voltam, és ahol voltak ilyen egyetemisták, ők ilyen nagyon népszerűek voltak a mi zárójel gyerekek körében, mert hát egy kicsivel felnőttebbek voltak, de azért lazák is voltak, lehetett velük poénkodni, lehetett velük hülyeskedni, focizni.
Parácsosváron az üveggyár kijöntött törmelékében valódi kacsákat találni.
Igen, igen.
Fölkirándulni szóval Gajatetőre a Málnáson keresztül, mondjuk medvével nem találkoztunk, de Málnás volt. A Balatonnál meg ugye fürdés a focin kívül. Szóval nagyon jó volt. És ötszöri étkezés volt, na most ez mai füllel nagyon érdekes. 66-ban Balatonnál voltam, amikor a 3-1-re vertük a brazilokat, már akkor volt tévé ott, és együtt közösen néztük.
Nem lennék a brazilok helyében. Úgy általában sem.
Na, és ötszöri étkezés volt, úgy képzeld el, és nincs okom, hogy hazudjak. Tehát volt 10 óra is, meg uzsonna is.
Volt reggeli.
És
Igen, és képzeld el, hogy 10 óraira, 66-ban a Balatonon minden gyerek 3 darab óriási zibarackot kapott. Tehát nem egyet, nem kettőt, hármat, és ez csak a 10 órai. És ilyen nagy félkilóság. Szóval fantasztikus ellátás volt. Vasárnap mindig habos kakaó kaláccsal. Hát, mi kell még? És fiatal voltam én is.
Van valami meghatározó emléked, amiről azt mondod, hogy mondjuk ez volt a legjobb benne, tehát nem a kakaó és az őszi barack? Amire így azt mondod, hogy hát az mondjuk így nagyon megragad. Tehát csak hát, hogy így próbáljam érzékeltetni, de azért nagyon sok dolog így megmarad az ember fejében. Én arra emlékszem, hogy amikor mentünk Bélapátfalvára, akkor a kis pálinkás Robi, az a barátaival együtt kint lógott a vonat ablakában, és aztán eszetlenkedtünk, meg hülyeskedtünk, és akkor a kis pálinkás Robi szemüvege kiesett az ablakon. Innentől kezdve a tábornak az első hete az vakságban, tehát aztán édesanyám egy, és még erre is emlékszem, százszor szép, ha emlékszel erre a desszertre, volt egy ilyen százszor szép desszert, ami ilyen emeletes desszert volt.
Egyszer sok éve vettem egyet, és már nem olyan.
De az biztos, drága. Hogy olyan, az nem tudok. Mindegy. Egyébként nyilván ez a százszor szép doboz, ez minden rádióhallgató lakásában van, általában gombot, meg cérnát, meg ilyen dolgokat tartanak a százszor szépes dobozban. Na de, hogy édesanyám ilyen százszor szépes dobozban küldte utánam a pótszemvegemet, úgy látszik, hogy akkor volt. És még emlékszem, hogy valami pénzt is rakott bele, úgyhogy egy vastag voltam a tábor közepén, két hetes volt a tábor, és a felénél már meg volt a szemmegem. Tehát, hogy ilyennek így azért az emberben így megragadnak. Tehát...
Na hát most közben, amíg mondtad, eszembe jutott egy, hogy amikor Szántódon, az volt a legelső, akkor voltam talán 19 éves, és a srácokkal a közérben voltunk, és aztán este derült ki, hogy a fiúk koton csempésztek, és aztán azt fújogatták föl este, mikor már szinték, hogy senki nem látja őket. Érdekes, hogy 66-ban már önkiszolgáló volt, igen, és ilyet megtaláltak. De...
Igen, mindig kell a dili.
Igen. Na úgy és mondom. Sasvárral pedig az, hogy hát most itt tudom én, 20-40 ezer egy szoba, akkor meg hát a gyerekek ott lehettek, meg én is.
Ja, tehát
csak jó volt. Semmi rossz nem volt.
Nem tudok azzal vitatkozni, hogy tök jó volt. Tehát gyerekes szülők számára nincs nagyobb szívás, mint nyáron irányítani őket, etetni őket, elhelyezni őket, adott esetben valamilyen táborba küldeni, amik hihetetlen drágák.
Hát igen, akkor voltak iskolai napközis táborok, voltak.
Persze.
Olyanban is voltam végül is, amit tanítottam, úgyhogy az egész nyár majdnem ebből ment el nekem is, meg hát a gyerek is, gyerekek is esetleg 2-3 táborba mentek.
Igen.
Most meg.
Júniusban és augusztusban is még egy kicsit befért. Igen. Jól van, rendben van.
Köszi,
szervusz. 24-07-95-3, illetve 24-06-95-3, mi a legjelentősebb gyerekkori tábori emlékük? Haló? Jó estét!
Jó estét, kívánok!
Üdv, adásban van.
Egy pillanat, elmegyek a rádiótól, egy
közövező
adáshoz kapcsolódok, hogy egy Walkman-en, ha rádiós Walkman-en hallgatom a műsort egyébként.
Menő.
Csak tavaly nem, illetve a múltkor nem tudtam telefonálni. Na, én nagyon sok táborozáson, illetve üdülésen vettem és szakszövetébe, de a leghatározóbb egy őszövető képző csapati 1959-es bakonyi tábor volt. Egy igazi cserkész tábor. Már maga ez a csapat is olyan volt, hogy teljesen ilyen cserkész módszerrel készültünk, kétnapos kirándulásokkal, próbatáborral, és a bakonyi tábor, ez valahol Gézaházától Magyaros kert nevű helyen, vagy Magyaros kert a Szua völgyétől és Csesznek között.
Aha.
Nekünk kellett, éjszaka érkeztünk oda, én akkor kis hatodik osztályos gyerek voltam, nekünk kellett a sátrakat felállítani, nekünk kellett a latrinákat, a konyhát, minden nekünk kellett felépíteni, amit találtunk, hogy faanyagot, meg természetesen a felnőttek segítettek. És éjszakai akadályversenyek voltak, akkor riadók legtöbbször. Ha konyhára voltunk bízva, akkor az egyik legkalandosabb dolgom az volt, hogy ugye kis hatodikos gyereket elküldtek Zircre bevásárolni reggelire valót, vagy ebédre valót. Ugye Gézaházai ki kellett gyalogolnom az erdőbe, valami miatt nem féltem. És ott ilyen fakaruszon, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, ugye egy ilyen csepelt euróztó vázra volt egy ilyen fa bódé szerelve, és bányászok mentek az éjszakai sikcából haza, és nagyon meglepődtek, mikor meglátták ezt a kicsi gyereket.
Aha.
És zirszel, mikor leszálltunk, akkor bevittek, megregélyeztettek, vettek nekem még két kiflit, málnaszörtöt kaptam, és elvittek oda a henteshez, ahol nekem be kellett vásárolni. Mm. És utána haza is keveredtem, de visszakeveredtem a táborba.
És arra emlékszik, hogy milyen hosszú volt ez a tábor? Tehát
két hét.
Két hetes volt.
Két hetes. Nyoma maradt sokáig, mert a táborvezető, hát elmondom a nevét, dr. Szebegyi Péternek hívták, meghalt már, a Szegedi Egyetemen volt tanár.
Uh-huh.
Utolsó időben, nem tudom, kb. 6 éve, 7 éve halt meg. Érdekes, hogy azzal az őrssel, akivel én együtt voltam, akkor a gimnáziumban egy osztályba jártunk érettségig.
Uh-huh.
És a Szebegyi Péter az elég sokáig találkoztam vele, például a Csillebészen is 3 éven keresztül voltam fenn a Csillebészen, voltam ilyen táborvezető uh-huh. is, meg ilyen szaktábor előkészítő, és hát a Péter bácsi nagyon jó kapcsolatban volt, és ő mondta nekem, hogy na milyen táborban, milyen csapatban, nem cserkész csapatban, honnan vetted észre? Egyrészt apám elmondta, mert ugyanúgy történtek a foglalkozások, mint ahogy valaha cserkész csapatoknál történt. Uh-huh. Ez úttörő csapat volt egyébként.
De tehát önök még cserkésznek tekintették, de már úttörő volt, tehát akkor...
Úttörők voltunk, csak ez a ősvezetőképző csapat, ez a Pest-Ezsébeti úttörőháznál, a Csizmarek Mária,
uh-huh.
egy Pest-Ezsébeti illetőségű, vagy Erzsébetfalva illetőségű 48-as hős volt, hadnagy. Most Újpesten van egyébként elszemezve, mert a család, tehát az utódok oda vitték, Pest-Ezsébeten volt neked is sírhelye. Róla volt elnevezve a csapat, tehát esélyi munkásmozgalmi emberről. És maga az egész felkészítés az teljesen a cserkész szellembe történt. Már úgy, hogy cserkész szellembe, hogy a természet ismeret, két hetenként kétnapos kirándulások,
uh-huh.
próbatábor.
De a hit, mint olyan, minden. És a vallás az teljesen ki volt zárva belőle.
Teljesen, hát úttörő csapat volt gyakorlatilag, de hát azt mi nem éreztük.
A nomádsága ragadta meg önt? Vagy azért maradt meg? A tábor nomád volt ennyire meghatározó, hogy ez a legfontosabb?
Hát rendesen, nekünk kellett szalmazsákot uh-huh. tömni, ugye ott levágták akkora filmot, mikor odaérkeztünk, hogy gyakorlatilag én eltűntem benne. Hát egy ilyen alacsony
kemény.
Uh-huh. Azt jött egy bácsi, másnap szépen levágta, a sászak már álltak. Ugye amit lehetett, mi előkészítettünk, ugye porvacsesznekről kellett fölgyalagolni, úgyhogy gyakorlatilag késő este érkeztünk meg.
Uh-huh.
Csak rögtön az első éjszaka engem beradt a körségbe egy nagyobb gyerekkel. És másnap jött egy regúr, levágta a füvet, ugye megszáradt szépen a széna, elég jó idő volt. Gyönyörű hely volt egyébként, óriási fenyők vették körbe ezt a tisztást.
Uh-huh.
És akkor volt valahol egy ilyen, nem tudom, ami birtoknak a halastava lehetett, azt próbáltuk fürdőtóvá alakítani, tele volt békarencsével, hínára, úgy tisztítgattuk,
uh-huh.
talán két napig tudtuk használni. És onnan nem messze egy ilyen, szintén ilyen vízlevezető árok lehetett valamikor száraz, ott építettük fel a konyhát például. Rendesen bele volt lapátolva, ki lett alakítva ennek az ároknak az oldalába, és akkor hoztak ilyen sparhelt tetőt, ezt az öntött vas
aha.
karikákat, és csövet bele, ott készült, volt egy szakácsbácsi is, ugye azt főztek, ugye csajkákból, meg különböző ilyen edényekben, nekem rendes csajkám volt, mert apám mindenféle ilyen főszerelésbe szerzett.
Mennyien voltak a táborban, így emlékszik, 50-en?
60-en? Hát azt mondja, hogy körülbelül, na most nekem ilyen szerencsére vizuális memóriám van, körülbelül 10 sátor lehetett.
Az fejenként 4-5 ember.
Katonai, és akkor sátoronként sokan, az egy őrs, az 8 fő, 10 fő lehetett. És lányok is voltak, fiúk is, ott annyi különbség volt, hogy a lányoknak ugye a mosdóhely meg a vécé az külön volt építve.
De...
Igen, valamilyen hadi terület lehetett az, amikor a világháborúban aha. rengeteg ilyen bombatölcsével, robbanástölcsével volt, és például a lasszinák oda lettek beépítve.
De mondjuk áram és
semmi,
folyóvíz semmi, tehát hát ilyen, amit így hozott az ember.
A Maxim lámpára, ha emlékeznek, ugye ez a benzingőzős uh-huh. pumpálós lámpa volt, meg hát ellenlámpáink voltak. Egyszer vízből így a levágott széna alá beraktam a lámpámat, és ősvetőleg mondtam, hogy jó, hogy tűzel, meg páros lábbal rágulott az ellenlámpára. Nem lett belőle semmi baj.
Menő.
Szerencsére.
Köszönöm szépen, uram.
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
24.07.953. Mi a legemlékezetesebb tábor élményük önöknek? Haló, jó estét! Jó estét, adásban van.
Tessék. Jó estét kívánok! Kész csókom. Most eloltottam a rádiómat, ha én vagyok
vonalban. Ön van is, adásban is van.
Atya ég. Nos, én már nagyon öreg vagyok, 70-en is kicsit túl, és nagyon sok tábori élményem van ebből kifolyólag. Először 9 éves koromban voltam úttörő táborban, a Balaton-Szabadi Sóstól, ahol mai napig is megvan az ős fenyves, a vonat